Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Első alkalommal tartottak nyílt napot a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai integrált hajléktalan ellátó központjában Budapesten. A támogatók és a környékbeli érdeklődők az intézmény különböző egységein, szolgáltatásain, épületén túl a hajléktalan emberek személyes sorsával is megismerkedhettek. Emellett több a máltai szállón segített ember versét, művészi formába öntött gondolatát is hallhatták a drámacsoport tagjainak előadásában. A NATO a történelem legsikeresebb szövetsége. Az Egyesült Államok és Európa együtt erősebbek ennek kötelékében. Jelentette ki az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete megalapításának 75. évfordulója alkalmából Brüsszelben a főtitkár. A jubileumi megemlékezésen Stoltenberg hangsúlyozta, a közös védelmet szolgáló szerződés garancia az emberek biztonságára, a béke, a demokrácia és a jólét megőrzésére. Magyarország büszke és egyben megbízható tagja is a világ legerősebb védelmi szövetségének számító NATO-nak, és hazánk továbbra is hozzá kíván járulni az euróatlanti közösség biztonságához, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a jubileumi ünnepségen. Magyarország a 25 évvel ezelőtti 1999-es belépésével ismételten csatlakozhatott az euróatlanti világ szabad és szuverén nemzeteinek közösségéhez, amelyhez a szívünk mélyén mindig is tartoztunk, de a 40 éven át tartó kommunista elnyomás fizikailag távol tartott minket ettől. Szijjártó Péter leszögezte, a NATO tagság megkoronázta a magyar emberek nemzedékeinek szabadság iránti vágyát, küzdelmét és harcát. A kormány célja, hogy újraindítsa a gazdasági növekedést 2024-ben, ami 2-3%-os GDP növekedést jelent, jövőre pedig megduplázza az idei növekedés mértékét, és fenn is tartsa azt, mondta Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter, a Győri Gazdaságfejlesztési Fórumon. Azt, ami a Soá során történt, sem megbocsátani, sem jóvá tenni, főleg elfelejteni nem lehet, jelentette ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke a Holokauszt 80 emlékév megnyitóján szerdán Budapesten. Grósz Andor elmondta, nem szabad hagyni, hogy a holokauszt, amely nem csak a zsidóság, hanem az egész nemzet tragédiája is, kikerüljön a tudatunkból. Az eseményen részt vett Erdő Péter, bíboros, prímás Esztergom budapesti érsek, és Jakov Hadass Handelsmann, izraeli nagyköveti is. Fontos lépés az energiaitalok árusítását a 18 év alattiaknak tiltó törvényjavaslat benyújtása, közölte Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója az MT-vel. A közlemény szerint évek óta elkötelezettek a tiltó törvényi szabályozás kezdeményezésében. Hozzáfűzte, az energiaitalok káros hatásai, az extrém magas koffein és cukortartalmuk komoly veszélyt jelent a 18 év alatti fiatalabb generációnak. A figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint az elmúlt héten 16.200 ember fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A határon túli magyar szervezetek, közösségek nem csak a különböző támogatásokra számítanak, mint a Szülőföldön Magyarul program, de arra is, hogy a nemzet szövetét velük együtt minél erősebbre tudjuk szőni, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János a Szülőföldön Magyarul program ezévi felhívásával kapcsolatban osztotta meg a legfrissebb tudnivalókat, amely a szomszédos országokban magyar nyelven tanuló gyermekek és fiatalok oktatási, nevelési, valamint hallgatói támogatását célozza. Nyergesújfalun több generáció számára is alkalmas sport- és pihenőparkot alakítottak ki szabadtéri színpaddal, kávézóval, csak nem 200 millió forintból, közölte a Vármegyei Területfejlesztési Szervezet projektmenedzsere. Lőrinci Anna Mária tájékoztatása szerint a településen korábban egy előregedett gyeppel borított területén már létrehoztak egy ellipszis alakú sétaútvonalat. Ide őshonos növényeket telepítettek modern ülőkékkel, napozószékekkel, illetve hagyományos padokat helyeztek ki, valamint fitnessparkot és labdázót hoztak létre. Végül a pénteki időjárásról. A felhő és csapadéksáv a keleti határszélről is levonul, napközben fátyolfelhős időre számíthatunk, amely időszakosan szűri majd a napsütést. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Híreinket hallották.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. But there's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice,
every night and
easy
day.
We always
well,
do it.
I never lost
nice,
one minute
and rough.
And I will work.
But we're gonna take the beginning of this song. And do it easy. But then we're gonna do the finish. Rough.
Proud Mary.
It's the way we do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling
on the river.
Listen to the story. Left a good job
down in the city.
Working for the man
every night and day.
And I never lost one minute of sleep.
And I was worried
about the way that
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Komplex vizsgálati megközelítéssel és egyedülálló szakmai együttműködésekkel segíti a szülők és a szakemberek munkáját a Gyermekút Módszertani Központ. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kereki Judit szakmai vezetővel beszélgetünk. Elsőként a központról, céljairól.
A Gyermekút Módszertani Központot a Családbarát Magyarország Központ működteti, és egy korábbi nagy volumenű projektnek a utó eredményeként jött létre, amely projekt a koragyermekkorral, a koragyermekkori beavatkozásokkal, illetve az ellátórendszernek a megújításával foglalkozott. Gyermekút projektnek neveztük el végül, mert nagyon fontos cél volt az, hogy azokat a gyerekeket, akik valamilyen eltérő megkisett fejlődéssel rendelkeznek, illetve az ő családjaikat, mielőbb ellátásba juttassuk, tehát azt a rendszert szervezzük meg, amely segíti őket abban, hogy mielőbb vizsgálatokra kerüljenek, illetve a megfelelő terápiás fejlesztő foglalkozásokat elérjék. A Gyermekút Módszertani Központ azt tűzte ki célul, hogy egyfajta tudástárként működik, tehát ennek a projektnek az eredménytermékeit tovább visz, tovább frissíti, illetve új fejlesztéseket is végez, és gyakorlatilag most egy olyan új dologba vágtunk bele, amely egyrészt a korábbi szűrő-mérő eljárásoknak a megújítását célozta, illetve online formában valósítja meg ezeket a mérőeszközöket, hogy könnyebben elérhető legyen a szakemberek számára, illetve a szülők is jobban tudjanak tájékozódni a gyerekek fejlődéséről, valamint olyan anyagot hoztunk létre, amely a gyermekek születésétől az iskolába lépésig, illetve az iskolába lépés utáni időszakig az átmenetek folyamatait írja le, és a szakembereknek és a szülőknek is segítséget nyújt ebben, hogy hogyan támogassák a gyerekeket a folyamatban, illetve Nógrád megyében végzünk egy olyan pilot programot, illetve annak nyomon követését, amelyet még a korábbi projektben kezdtünk el, ugye ez a projekt 2022 végén fejeződött be, azóta nyomon követjük a gyerekeket, akiket ott bevontunk ebbe a programba.
Ezekről a programokról részletesen fogunk beszélgetni, de előtte még megjegyzem, hogy a KSH adatai szerint hazánkban több mint 100 000 megkésett fejlődésű és sajátos nevelésű igényű gyermek van, akik valamilyen módon segítségre szorulnak.
Ezért is határoztuk el még korábban ennek a nagy ágazatközi projektnek az elindítását, mert fontos szempont volt az, hogy azok a szülők, illetve szakemberek is, akik egy felmerülő gyanú esetén, tehát egy gyermeknél felmerül az eltérő megkésett fejlődés gyanúja, nem tudják pontosan, hogy hová forduljanak, vagy hová küldjék tovább a gyermeket. Nekik egy nagyon részletes, lépésről lépésre leírt utat írjunk le, illetve figyeljünk arra, hogy azok a szakemberek, akik a kisgyermekek körül, itt most a születéstől iskolába lépésig tartó korosztályra gondolok elsősorban, dolgoznak, ők megismerjék egymás munkáját, tehát azok a különböző ágazatokhoz és különböző szakterületekben dolgozó szakemberek együttműködjenek egymással, lássák azt, hogy ki mit tesz ebben a folyamatban, mi a dolga, mi a feladata, és hogy tudják, hogy ne csak a saját ágazaton belül irányítsanak tovább gyerekeket, hanem más szakemberek is ugyanúgy ott legyenek a gyermek körül, és egymás tudását látva, és ezt a sokfajta tudást összeadva tudják a gyermeknek az igazi problémáját, illetve a szükséglet alapú ellátását biztosítani. Ugyanakkor ez egy családfókuszt is feltételez magában, tehát elsősorban a családra irányul a figyelem.
Beszéljünk a 3 éve kezdődött Nógrád megyei pilot modellről.
Program a szociálisan hátrányos helyzetű területek szolgáltatáshoz való hozzáférése céljából jött létre. Nógrád megyében 13 településen 160 gyermek vizsgálatát végeztük el, illetve a további ellátásba juttatását szerveztük meg, azóta pedig nyomon követjük őket. A gyerekeknek a programba való bevonása, illetve a családoknak a programba való bevonását a védőnők segítették, illetve az óvodapedagógusok. És gyakorlatilag ezek a gyerekek a most már lassan közel 3 éve folyó programból alig morzsolódtak le, tehát tényleg 5-6 gyermek morzsolódott csak le, a többieknek az útját nyomon tudjuk követni. Ennek a programnak az eredménye az volt, hogy a korábbi bekerülés, tehát korábban a gyerekek nagyjából 5%-a került el a megfelelő ellátásba, most ez 77%-ra nőtt.
Tehát erre a megyére
vonatkozott? Ez a 13 településre vonatkozott, igen, és azóta is bent tudtuk tartani azokat a gyerekeket, tehát nem peregtek ki azok a gyerekek, akik bekerültek ellátásba, illetve van egy olyan hozadéka is ennek, hogy gyakorlatilag a gyerekek 1/3 már úgy ki tudott kerülni ellátásból, hogy nekik már nincs olyan problémájuk, ami nehézséget okozna a későbbiekben, tehát sikerült a korai beavatkozást megtenni, amikor már nem marad maradvány tünet, hanem ők tudnak ugyanúgy működni azokban az intézményekben, ahova bekerültek, mint mindenki más. Közben egy olyan hatásvizsgálatot is végeztünk, amely egy másik megye hasonló településeivel, Heves megye hasonló településeivel és hasonló problémákkal küzdő gyerekekkel hasonlította össze ezeknek a gyerekeknek az útját, és ebből is azt láttuk, hogy ez a beavatkozás, amit végeztünk, ez a pilot program nagyon eredményes és hatékony volt, mert hogy sokkal több gyermeket tudtunk bejuttatni, illetve bent tartani az intézményrendszerben, mint a szomszédos megye településének a gyermekeit.
Több eszámba beszél, milyen szakmai csapat vett részt a munkában?
Úgynevezett interdisziplináris szakmai csapat, ami azt jelenti, hogy több különböző szakterületről jöttek szakemberek, egy gyermekneurológus, gyógypedagógus, pszichológus és mozgásterapeuta, mozgásfejlesztő szakemberek végezték el a vizsgálatokat, amelyeket helyben szerveztünk meg, tehát mi ezt mozgó komplex teamnek neveztük. Magának a vizsgálat sorozatnak az elvégzése után összeállítottak egy családellátási tervet. A családellátási tervben nagyon pontosan leírták azt, hogy tehát a vizsgálat folyamatát, mi lett a komplex diagnózis, amit ők a különböző tudásuk alapján megállapítottak, és a továbbküldési utat, a megfelelő terápiás fejlesztő módszereket, illetve az ellátási helyszíneket is tartalmazta ez a családellátási terv, illetve hogy milyen juttatások járnak a családoknak. Ezt követően pedig a családdal, illetve a szülőkkel leültek, részletesen elmagyarázták azt, hogy mi történt itt, és hogy mi a következő lépés. Nagyon fontos szereplője ennek a folyamatnak még a gyermekútmenedzser. A gyermekútmenedzserünk az, aki a szülőket, illetve a családot köti össze a többi ellátóval, szolgáltatóval, tehát gyakorlatilag ott helyi szinten bármikor fordulhat a szülő hozzá, illetve van is egy szoros, folyamatos, rendszeres nyomonkövetés. Minden problémájában segítséget tud nyújtani a családnak, illetve ugye a továbbküldések szervezésében, vagy az utazás szervezésében segít, a vizsgálatok körhavaló jelentkezésben. Tehát gyakorlatilag végigköveti, nyomonköveti a családnak az ellátását, a gyermekek ellátását, hogy megfelelő rendszerességgel megkapja ezt a fejlesztést vagy terápiát, amely javasolt volt a számára, és mi innen a központból a gyermekútmenedzsereknek a munkáját követjük nyomon, úgy, hogy gyakorlatilag minden gyermek azóta is én ismerek, tehát, hogy minden gyermekről külön-külön szoktunk beszélni, hogy éppen most az életük útján hol állnak, illetve a családok hogyan boldogulnak ebben a helyzetben.
A gyermek egész lényét ismerni kell, tehát gondolom, hogy a kezdeti vizsgálatok erre is vonatkoznak.
Igen, igazából az a törekvés, hogy több különböző végzettségű szakember nézze meg a gyermeket. Ez azért is fontos, hogy azt a fajta komplexitást, vagy így is lehet mondani, hogy holisztikus látásmódot érvényesítsék, hogy egészében lássák a gyermeket. Tehát azért tudni kell, hogy ezek a tudások nem kizárólagosak, hanem kiegészítik egymást, és így együtt tudják azt a képet a gyermekről kialakítani, amely alapján valóban olyan szükséglet alapú ellátást tud kapni, ami neki jó, illetve a családnak jó.
A rizikó tényezőket is vizsgálták. Ezek közül melyek a legfontosabbak?
ezeken a területeken maga a települések rátusza, tehát ezek hátrányos helyzetű települések, szegregált települések, vagy szegregátumok vannak a településeken belül, tehát az itt élő családok egyrészt a felismerésben is bizonytalanabbak, vagy kevésbé tudatosak, másrészt, ha utazni kellene ugye a szokásos módon a megyeszékhelyre, vagy a járási székhelyre, akkor ez komoly nehézséget okoz számukra, és ezek azok a tényezők, amelyekben segítünk nekik. Többek között olyan kiegészítő szolgáltatásokkal is lehet mondani, mint például szülőcsoportokat indítunk, nem csak itt különben, hanem más szociálisan hátrányos helyzetű területeken, és a szülőknek a hétköznapi nevelési problémáit, a gyermekek fejlődésének a nyomon követését, illetve az ellátórendszerben való eligazodást segítjük, vagy ezekben nyújtunk elsősorban segítséget, és gyakorlatilag itt az anyák nagyon együttműködőek, mert motiváltak abban, hogy jobban megismerjék a gyermeküket. Tehát gyakorlatilag itt egy olyan rizikóhalmaz az, amelyre mi nekünk figyelnünk kell, ami sokszor tényleg mindennapos kezelést igényel, vagy mindennapos odafigyelést igényel.
Utalt arra, hogy ingyenes szülőtámogató csoportokat indítottak. Hogyan fogadták a családok a támogatást?
Nagyon lelkesek. És itt el is mondom még, hogy itt Nógrád megyében is a családok először még vonakodtak attól, hogy a gyermeküket máshonnan jövő szakemberek vizsgálják, és most az eltelt időszakban annyira motiváltak lettek, hogy kérdezik is már a gyerekút menedzsereinket, hogy mikor jönnek újra a vizsgálók, mert hogy újabb gyerekek születtek, és hogy azt érzékeljük mi, hogy egyre nagyobb felelősséggel látják át, hogy itt fontos, hogy mielőbb felismerjük a problémákat, mielőbb ellátásba kerüljünk. Természetesen ennek van egy olyan háttere is, ami biztosítja azt, hogy ők is biztonságban érezzék magukat, hogy itt az összes ellátót, szolgáltatót mi megismertük, kapcsolatot alakítottunk ki köztük, tehát akár a biztos kezdett gyerekházakkal, pedagógiai szakszolgálattal, lehet a védőnővel, gyermekorvossal.
Fontos támpont volt a biztos kezdett gyerekház, illetve a jelenlét program.
Igen, a máltai szeretett szolgálatnak a jelenlét pontjaival is, hiszen ők tudtak olyan szakembereket biztosítani, akik azt segítették, hogy el is menjenek oda a szülők a gyerekekkel, illetve elsősorban az édesanyák a gyerekekkel a megfelelő helyszínre. Tehát ennek az összefogásnak, meg a szinergiáknak az alapján tudtuk a szülőcsoportokat is megszervezni, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy ugyan 100%-ban édesanyák vannak jelen, tehát nők vannak jelen, itt nagyon motiváltak ebben, tehát nagyon aktívak ebben, hogy jobban megismerjék a gyermeküket, illetve nyilván azok a nevelés vagy a párkapcsolati problémák is itt előkerülnek, amiről kevésbé beszélnek máskor.
Terveznek más megyén is hasonló jellegű modell megvalósítását?
Azt tervezzük, hogy országos hálózattá fejlesztjük ezt a pilotban kipróbált modellt, hiszen itt igazolódott, hogy ez egy jól működő dolog tud lenni, tehát ez a koordinált ellátási forma, ahol helybe visszük a szolgáltatásokat, elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű területeken mindenképpen nagyon jól működik, a szülőknek a megtámogatásával, és nem csak a gyerekeknek az ellátásba segítésével.
Sok szakember közreműködésével fejlesztették ki az online kitölthető gyermekfejlődési kérdőívet. Mire ad választ a kérdőív?
A gyermekfejlődési kérdőívet elsősorban a kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok számára fejlesztettük ki. Ez egy olyan mérőeszköz, amelynek segítségével a pedagógusok nyomon tudják követni a gyermekek fejlődését, tehát gyakorlatilag bárhányszor ki tudják tölteni ezt a kérdőívet, bárhogy tudom, hogy szakmailag megvan erre a megfelelő protokoll, és ebből azt látják, hogy a gyermekek különböző funkció területei hogyan fejlődnek. Online formában tudják kitölteni a kérdőívet, az az előnye a kérdőívnek, hogy gyors, könnyen kitölthető, egyszerű, és amikor kitöltik ezeket a kérdéseket, tehát minden funkció területhez több kérdés tartozik, amely a fejlődéshez kapcsolódóan egymásra épülő kérdéseket tartalmaz. A kitöltés után kapnak egy úgynevezett nyers pontszámot minden funkcióterülethez a szakemberek, majd átlagpontszámokat, és ezek az átlagpontszámok mutatják meg azt, hogy a gyermek az adott területen mennyire jól fejlődik, átlagosan fejlődik, vagy pedig oda kell rá figyelni, mert valamilyen probléma van a fejlődésében. Ezt még egy olyan eszközzel segítettük tovább, amely gyakorlatilag egy ábrát mutat a legvégén, amikor kitöltötték a kérdőívet a szakemberek. Egy készségprofilt, ezen az ábrán az összes funkciónak a pontszámát látja a szakember egy ábrán, és onnan látja azt is, hogy akkor mely területek azok, amelyre jobban oda kell figyelni, vagy mely területek azok, ahol már neki további szakemberhez kell tovább irányítani a gyermeket. Egyébként a megfelelő szöveges értékelést is adunk ezekhez a számszerű eredményekhez, tehát gyakorlatilag ő azt megkapja ajánlásként is egy értékelésben, hogy neki mi a teendője bizonyos helyzetekben. Ugye nagyon fontos alapja megint ennek a fejlesztésnek is az, hogy a szakember működjön együtt, vagy az intézményekben dolgozó más szakemberekkel, tehát egy pszichológussal vagy gyógypedagógussal, illetve azokkal az intézményekkel és intézmények szakembereivel, akik felé tovább tudja küldeni a gyerekeket, illetve a családot, és természetesen a szülőkkel, mert hogy fontos az, hogy megoszza ezeket az eredményeket a szülővel, hogy a szülő is tisztában legyen azzal, hogy amit ő nem lát otthon, ez mondjuk a közösségi működésben jelentkezhet a gyermeknél, vagy megfigyelhető a gyermeknél, és mi akkor a szülő teendő ebben a helyzetben. Tehát itt egy nagy tímmunka gyakorlatilag az, amire alapozni kell. A kérdőív, ez a bölcsödékben, a bölcsödei szolgáltatásban, illetve az óvodákban a szakemberek számára elérhető. Tehát gyakorlatilag itt arról szól ez, hogy az intézmény vezető beregisztrál a mi gyermekút.hu honlapunkon, ott elérhető ez az online kérdőív, ott beregisztrálja a munkatársait, és a munkatársai ezzel a regisztrációs kóddal tudnak belépni a honlapra, és ott már ki tudják tölteni a gyerekekről a kérdőívet. A szülők nem tudják ugyanezt kitölteni, hiszen ez a szakembereknek a munkájához tartozik hozzá, de a szakember minden esetben meg tudja mutatni nekik például a készségprofilt is, vagy az adott válaszokat is, és végig tudják beszélni a gyermeknek a státuszát.
Elkészült az Átmenetek című módszertani kézikönyv is. Ez az erősen gyakorlatorientált kötet miként és kiknek segít?
Az életünk tele van változásokkal, és az átmenetek gyakorlatilag azt jelenti, azokat a nagy fordulópontokat vagy időszakokat jeleníti meg, amely az életünkhöz hozzá tartozik. Így a kisgyermekek életében például az egyik szocializációs közegből a másik szocializációs közegbe való átkerülést, így a bölcsödéből óvodába, vagy óvodából iskolába való átkerülést, vagy a családból a bölcsödébe, óvodába való átkerülést. Gyakorlatilag ezt egy ívként jelenítettük meg ebben a kézikönyvben, hiszen egy-egy korszakra vannak azért szakmai anyagok, de így, hogy a születéstől az iskola első néhány évéig áttekintő és gyakorlatorientált irodalom még nem jelent meg. Idáig a szakembereknek is szól ez a könyv, tehát azoknak, akik átadják a gyerekeket a másik intézménybe, akik fogadják a gyerekeket, és a szülőknek is szól ez a könyv, hiszen ők azok, akik gyermekekkel megindulnak azon az úton, hogy ugye intézménybe viszik őket, és mindenféle szempontból körbejártuk azt a kérdést, hogy mi jelenthet kihívást akár a gyermeknek, akár a szülőnek, akár a átadó, átvevő intézmény szakembereinek, és olyan ajánlásokat tettünk ennek kapcsán, amit ők a gyakorlatban tudnak hasznosítani. Tehát akár egy bölcsődei beszoktatásnál, hogy mi az, amire figyelnie kell a gyermeknevelőnek, hogyan tudja bevonni a szülőt ebbe a beszoktatási folyamatba, hogyan kell figyelni a gyermekre, vagy akár a többi gyermekre ott a bölcsödében, akik ezt a beszoktatási folyamatot ilyenkor végig asszisztálják, vagy a gyermek szempontjából mondom most. Ugyanakkor a szülőnek is ajánlásokat teszünk, hogy ő hogyan készítheti fel a gyermeket arra, hogy bekerül egy intézménybe, vagy egy másik intézménybe kerül, mert hogy a folyamatban ugye átkerül az óvodába, vagy az iskolába. Tehát itt mindenkinek feladata, szerepe van, és segítséget kap ebben. Ugye itt nagyon fontos az, hogy a gyermekek ezeket az átmeneti időszakokat megfelelő olajozott módon éljék át, tehát hogy ne jelentsen nekik gondot, ne érezzenek szorongást vagy félelmet ebben a helyzetben. Bizalomteljes légkörben tudják megélni azt, hogy egy megszokott családi légkörből vagy egy megszokott más típusú intézményből új intézménybe kerülnek, ahol új felnőttek vannak, olyan gyerekek, akiket nem ismertek idáig, olyan környezet, ami nekik ismeretlen, tehát hogy fontos, hogy ezt jól éljék meg ezeket a korszakokat, hiszen ez a későbbi teljesítményükre is hatással van, tehát ezek mögött kutatások vannak, amelyek azt mutatják, hogy a későbbi kognitív képességek, a szociális készségek, stb. Tehát ezek mind érintettek abban, hogy a megelőző időszakokban, az átmeneti időszakokban ő hogyan tudott keresztül menni ezeken a folyamatokon.
Beszélgetésünkből azt szűrtem le, hogy a módszertani központ támogatja a gyermekeket, a családokat, és természetesen a szakembereket is.
Igen. Azt gondolom, hogy ezt az egész kora gyermekkort, egyébként azt gondolom, hogy a későbbi időszakokat is, de mi erre koncentrálunk most, komplex szemléletben érdemes és kell kezelni, hiszen itt ez egy sok szereplős, és mondhatnám így, hogy rendszerben gondolkodunk, tehát, hogy ebben a rendszerben minden olyan érintettnek a szempontjait figyelembe kell vennünk, és azok kölcsönhatásait, tehát azoknak a jelenségeknek a kölcsönhatásait, vagy tevékenységeknek a kölcsönhatásait, amik itt zajlanak, hiszen így együtt működésben, és együtt tudjuk csak azoknak a gyerekeknek az életét tovább támogatni, segíteni, akik a mi jövőnknek az állogai.
Kedves hallgatóink, Kereki Judittal, a Gyermekút Módszertani Központ szakmai vezetőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Fever, fever, yeah, my one and all. I wanna get you alone. Give you a fever, fever. in me at the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyam, Attarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését, aki a szüzesség fogalmáról beszél. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Mária szüzessége. A két szövetség találkozási pontján Máriában, Sion leányában kezd megvalósulni az egyház szüzessége. Jézus anyja az egyetlen olyan új szövetségi nő, akire szinte címként lehet alkalmazni a szűz nevet. Meg akarta őrizni szüzességét, ezért a gyermek nélküli nők sorsát választotta, de az, ami akkoriban megaláztatásnak számított, áldássá vált számára. Mária az angyali híradás előtt már elhatározta, hogy megőrzi magát Istennek, mégis elfogadta a házassági kötelezettséget, mint az isteni akarat titokzatos jelét. Amikor az angyal kinyilatkoztatta neki, hogy anya és szűz lesz egyszerre, akkor rögtön megértette élete ilyen alakulásának értelmét. Egy időben kapta a szűzi hivatásának és az Isten fia megtestesülésének kinyilatkoztatását, a szüzesség a megtestesülés jeleként szerepel. Isten anyjának szüzességében a szüzesség hosszú ószövetségi előkészülete teljesedik be, de beteljesedik az Isten közbelépésére termékenyé vált meddő asszonyok imádsága is. Máriában már megjelent a keresztény szüzesség eszkatológikus értelme. Ez az új világ nyilvánvaló betörése a történelembe. Jézus, aki szűz maradt, mint keresztelő János és Mária, teljesen kinyilatkoztatta a szüzesség értelmét és természet feletti jellegét. Ez nem parancs, hanem Isten személyes hívása, karizma. Vannak férfiatlanok, akik így születtek. Vannak férfiatlanok, akiket az emberek tettek férfiatlanná. És vannak férfiatlanok, akik azzá tették magukat a mennyek országa miatt. Egyedül a mennyek országa igazolja a keresztény szüzességet, csak azok érthetik meg ezt a beszédet, akinek megadatott. A szüzesség állapota tehát az egyház igazi arculatának kiváló ismertetőjele. Mint az okos szüzek, a keresztények jegyesük, Krisztus elé mennek, hogy részt vegyenek vele a mennyegzős lakomán. A mennyei Jeruzsálemben minden választottat szűznek hívnak, mert visszautasították a bálványimádás paráznaságát, különösen pedig, mert most már teljesen Krisztusnak adták át magukat. Tökéletes tanulékonysággal követik a bárányt, bárhová megy. A mennyei városhoz, a bárány mennyasszonyához tartoznak. Most hallgassunk meg pár gondolatot Kalkuttai Teréz anyától, Szent Teréz anyától, aki a papi cölibátust Krisztus szeretete jelének mondja. A házasság és az utónemzés Isten szeretetének csodái, melyek által férfiak és nők az ő segítőtársaivá válnak abban, hogy egy új életet hoznak a világra. Jézus viszont világosan beszél valami még ennél is nagyobbról, amikor azt mondta, hogy a mennyben az emberek többé nem nősülnek és nem mennek férhez, hanem úgy érnek, mint az angyalok az egekben, valamint, hogy vannak olyanok is, akik lemondanak a házasságról az Isten országának szeretetéért. A papi cölibátus az az ajándék, amely felkészít a mennyei életre. Jézus arra hívja meg papjait, hogy legyenek segítőtársai az egyházban, hogy az eget megtölthesse Isten fiaival. Gyakran tapasztalom azt, hogy keresztény hívek is megkérdőjelezik a cölibátusnak a szükségességét, értelmét. Ez valószínűleg azért van, mert nem tudják a cölibátusnak, nem értik a cölibátusnak a lényegét. Erről tanít minket Teréz anya, és sok más forrásból is olvashatunk erről. Elhamarkodottan nem mondjunk olyan ítéletet a cölibátusra, ami nem valós. És ha valamit nem értünk, akkor annak utána tudunk nézni, és már az ismeret birtokában teljesen másképp fogunk vélekedni. Mert a cölibátus az valóban az Istennek egy óriási ajándéka. És a cölibátusból élet fakad. A legnagyobb ajándék, mondja Teréz anya, amit egy ember felajánlhat Jézusnak azon a napon, melyen papjává válik, az a tiszta szűzi szíve és tiszta szűzi teste. Mi ezt papi cölibátusnak hívjuk. Olyan, mint Krisztus szűzi szeretete egyháza iránt, melyet a papok képviselnek. Az egyház Krisztus teste, Krisztus jegyese. A cölibátus nem csupán ami azon képességünk, hogy adni tudunk, hanem még inkább azon képességünk, hogy be tudjuk fogadni Isten ajándékát, Isten választását. A papi cölibátus egy űrterem bennünk, mely lehetővé teszi számunkra, hogy befogadjuk a másik csodálatos ajándékot, amit csak is Jézus ajánlhat fel és adhat, az isteni szeretet ajándékát. Jézus felajánlja nekünk mindenek előtt önmagának értékes ajándékát, az ő személyes és hűséges barátságát, mely egy egész életen át tart gyengétségben és szeretetben. Milyen tisztának kell lenni a papajkának, és milyen tisztának kell lenni a szívének, hogy kimondhassa, ez az én testem, és átváltoztathassa a kenyeret az élő Jézussá. Milyen tisztának kell lenni a pap kezeinek, mennyire azonosnak kell lenniük Jézus kezeivel, ha azokban, amikor felemeli őket, ott van Jézus legdrágább vére. Egy bűnös gyónni jön bűnei súlya alatt, és amikor elhagyja a gyóntatószéket, akkor már bűnök nélküli bűnös. Mennyire tisztának és szentnek kell lennie egy papnak, hogy megbocsássa a bűnöket, és kimondhassa a szavakat. Én feloldozlak téged. Szerintem, mondja Teréz anya, a papság és a megszenteltség az az életszentség, amelyért Jézus eljött a földre, és emberré vált, hogy élje az atya szeretetét és együttérzését, és hogy eltörölje a bűnöket. Vienai Szent János azt mondja, három eszköz létezik a tisztaság megőrzésére. Isten jelenlétének gyakorlata, az ima és a szentségek. Segít még a jókönyvek olvasása is, mert ez táplálja a lelket. A történelemben minden kornak megvolt az érzéke a szüzesség iránt, még a legvadabb koroknak is. És talán úgy tűnhet, hogy a mai korban mégis egy kicsit megfakult ez az érzék. Gilbert K. Chesterton így ír. A görögöknek volt érzékük a szüzesség iránt, midőn Artemiszt márványba faragták, szintúgy a rómaiaknak, midőn a veszta szüzeket díszruhába öltöztették. Az Erzsébet-kor leggonoszabb és legvadabb dráma írói úgy ragaszkodtak a szószoros értelmében vett női tisztasághoz, mintha a világ alappillére volna. Föltehetjük a kérdést, a mai kor mennyire tiszteli a szüzességet, a tisztaságot. Szent Ambrus nagyon sokat tanít nekünk a szüzi tisztaságról. Hallgassuk most őt. Mi is a szüzi tisztaság? Minden szenytől mentes sértetlenség. Ki más lehet a szülője, mint Istennek szeplőtlen fia, akinek teste nem látott romlást, és istenségét nem érte folt. Nézzétek csak, mekkora méltósága van a szüzességnek. Krisztus a szűz előtt is volt, a szűztől is lett. Az atyától a világ előtt született, a szűztől a világért született. Az ő természetének járt, ez a mi javunkra történik. Az mindig volt, ezt akarta. Mondjak még több dicséretet a tisztaságra. A tisztaság angyalokká is teszi az embereket. Aki azt megőrizte, angyal, aki elvesztette, ördög. Innen mondjuk, a vallást is szűznek. Szűz az a vallás, amelyik Istennel egyesül. Utcolány az, amelyik isteneket készített. Említsem-e a feltámadást? Hiszen már is jutalmának birtokában vagytok. Mert a feltámadáskor nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben. Amit nekünk megígértek, azt ti már bírjátok, és a mi kívánságunk tárgya, a nálatok már valóság. Ebből a világból vagytok, de nem vagytok ebben a világban. A világ megérdemelte, hogy magáénak mondhat titeket, de megtartani nem tud benneteket. Boldogok a szüzek, akiket a test csábítása nem kísért, és nem buktat el a gyönyörök sara. Távol tartja őket a bűntől a mértékletes étkezés és az italtól való tartózkodás, mert távol tartja őket a bűn okaitól. Sok szempontból közelíthetnénk még a szüzességet, a testi-lelki tisztaságot, de talán gondolatébresztőnek elég volt ennyi. Minden esetre kell, hogy beszéljünk róla, mint valóságról. A világnak a bűnös része sokat beszél a tisztátalanságról, a romlottságról, és a gonosz lélek is szeretne rávenni minket a rendetlen életre, de mi maradjunk meg az evangéliumi életben, és ezt adjuk tovább a környezetünknek, ezt sugározzuk. És legvégül hallgassuk meg Mécs László gyönyörű szép versét. Én Mécs, Isten szavának trombitája, s mint költő, élő lelkiismeret. Szétkürtölöm most minden égi tájra, hogy vannak züllött ifjú emberek, kikből nem lesz se szent, se honfi hős. S zenghet a jóság száz angyaltorokból, fülük az ég szavára már süket. Szívük gennyes, szemük nézése bőz, e fiúkért valaki felelős. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség prébániai kormányzójának elmélkedését, aki a szüzesség fogalmáról beszélt. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a